Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Folytatódik a Millás reggeli, itt van velünk Ács Gábor.
És itt van velünk Nyó Zsuzsi természetesen.
Sziasztok, itt a Rádió Café 98.0-án érkeznek az üzenetek egyébként az SMS, Viber és WhatsApp számunkra is, ez a 0630 6 98 0 98 0, és azt mondják nagyon sokan egyébként, hogy a Könyves Kámár körútnál a Gyáli út kereszteződésében nem működnek a lámpák, úgyhogy méteres, hatalmas, kilométeres dugó van, úgyhogy ott egy kicsit türelemmel legyetek, és óvatosan közlekedjetek, mert nem működnek a lámpák sehogy sem. Mondjad, mi nevet?
Méretest írt a hallgató, de egyébként méteresnek is lehet nevezni, szerintem nagyjából.
Bocs, igen, egy gondolattal előrébb voltam. Én már azt néztem, hogy itt a zenékkel kapcsolatban megint nagyon aktív visszajelzéseket kapunk, melyik szívpicsőhöz voltak, valaki azt mondja, hogy ez nagyon szexi.
Mindenki megtalálta maga kedvencét.
Igen, és azt is írták, hogy az előbbi ez egy kicsit ilyen végre jó zene. Változatos.
Van, akinek mostanáig kellett várnia, hogy olyat halljon, igen. Hát próbálunk azért vegyes stílusban közlekedni, és akkor még ilyen is jöhet, hogy 8 után megérkezik a van, akinek az első, ami tetszik, úgyhogy.
Igen.
De mi annak is nagyon örülünk. Most
jó.
Viszont akkor átkanyarodunk a következő témánkra. Itt van velünk a vonalban Orlai Tibor, az Orlai Produkciós Iroda tulajdonosa, ügyvezetője, producere. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt.
Szervusz, Tibor!
Jó reggelt kívánok! Hát én nekem ez a közlekedés most nem probléma, mert itthon ülök egy kávé mellett, és láttam a telefont, úgyhogy én ezt megúsztam.
Na, az tök jó!
Így lünk érte!
Viszont te minden este színházban ülsz.
Hát azért ez túlzás, hogy minden este, de azért sok este.
Tehát
egy évben azért biztos, hogy a 300 fölött van azoknak a napok száma, ami valahol színház közelébe töltöm az estéket.
Azért vetett, és nagy a sajátodban, szóval azért vetettem ezt föl, mert egyrészt azért is kerestünk, meg azért is beszélgetünk veled, mert te nagyon sokat halljuk, hogy a nulla támogatások mellett a független színháznak, a színháznak a helyzete az tarthatatlan, és az Orlai Produkció viszont működik, nem tudom, hogy mennyire él és virul, amit látunk belőle, hogy folyamatosan vannak az új bemutatók, folyamatosan mennek a régiek, a nagy részük sikeres, tehát te mégiscsak fölépítettél egy olyan konstrukciót, amiben ez független színházként is
üzletileg is, és szakmailag is megállja.
Igen, hogy ezt hogy csinálod. És a felvezetés arra utalt, hogy ha én megyek valamelyik előadásotokra, mindig ott látlak az előtérben. mindig ott vagy, intézkedsz.
Lehet veled beszélgetni, kezet fogni, ismerkedni adott esetben, kíváncsi vagy a véleményekre.
Nem tudom, hogy mennyi szerepe van, vagy van egy bármi szerepe, vagy ezt tudatosan, vagy ösztönösen csinálod, de hogy ez, fölépítettél valamit, ami nagyon sikeres, és érdekes, és kilóg, és ennek a titkára lennénk igazából kíváncsiak.
Hát ez biztos, hogy ezt a titkot most 5 perc alatt, ha ez egyáltalán titok, ez 5 vagy 10 perc alatt nem fogjuk megfejteni. Nyilván van egy-két alapvető dolog, amit másképp csinálunk, máshogy csinálunk, mint a struktúrán belüli színházak, uh-huh. És ennek következtében ez alapján lehetett felépíteni valamit. De ez azért hozzá kell tenni, hogy ebbe az, hogy ez felépült, abban nagyon sok dolognak is szerepe volt, ami az elmúlt 10 évben a kultúrafinanszírozás 15 évben a kultúrafinanszírozás terén zajlott. Uh-huh. Tehát először is, hogy mi egy független magánszínház vagyunk. Ez egy nagyon fontos tényező, tehát mi nem egy független társulat vagyunk, egy független magánszínház, ami a 2000-es évek elejétől működik, és mi folyamatosan építettük ki azt a brandet, illetve azt a tevékenységet, ahogy ma Magyarországon fel lehet tartani egy ilyen magánszínházi csoportosulást.
Azért ez egyáltalán nem lehetett könnyű egyébként megtalálni a szakmai minőséget, a színház szakmai minőséget és az üzleti preferenciákat.
Igen, hát ez pontosan ez a legnehezebb. Tehát az, hogy úgy minőségi, minőségi színházat létrehozni, alkotni olyan állandó alkotótársakkal, ezt nagyon fontosnak tartom, hogy állandó alkotótársakkal, de mégis kereskedelmi szempontok alapján. Ez egy rendkívül összetett és mindennapi sziszifuszi munkát igénylő tevékenység. Ez soha nem lehet, soha nincs egy ugyanolyan ügy, soha nincs egy ugyanolyan produkció, mindig abszolút rugalmasan, empatikusan kell kezelni a helyzeteket.
Tehát
ami a lényeg, igen, hogy mi alapvetően a minőségi szórakoztatási színházi területről indultunk el, mi ott próbáltunk egy más alternatívát nyújtani, mint amit a kőszínházak nyújtanak. Ez volt a kiindulási alap, és innen próbáltuk felépíteni ezt a brendet.
Most ha nagyon, nem tudom, gazdasági nyelven akarunk fogalmazni, akkor megtaláltad azt a piaci részt, amire nagyon jól ráérzett a közönség, hogy mi az, amire igényük és szükségük lenne. Ez az egyik része. De nyilván a sikerhez az is kell, hogy te, ahogy a szavaidból kivesszük, minden egyes lépésnél, minden egyes döntésnél magad hozod meg azt a választ, hogy lehet, nem lehet, ennyi lesz, annyi lesz, erre megyünk, arra megyünk, ővele dolgozunk, ővele nem. Jól érzékeljük, hogy ez is lehet egyébként a
igen,
siker egyik titka?
Valóban a végleges döntés az nyilvánvalóan mindig az én kezemben van, de azért azt el kell mondani, hogy egy ilyen szervezetet, egyáltalán egy színházat egyedül működtetni nem lehet. Tehát nyilvánvalóan megvannak azok a segítő kollégák, azok az emberek, akik előkészítik a döntéseket, és ő nélkül itt akár gondolok Zöldi Gergőre, aki a művészeti vezetőnk, akitől az ötletek egy jelentős része származik, vagy a Mester Évára, aki a művészeti titkárunk, illetve azokra a színészekre és rendezőkre, akikkel együtt dolgozunk, akik együtt lélegeznek velünk, tehát ők hozzák az ötleteket, és azt megpróbálom én szintetizálni, és az alapján eldönteni egy évnek a bemutatóit, illetve azt, hogy hogy próbáljuk építeni tovább a brendet.
És minden darabnak külön van egy költségvetése, illetve hogy van egy terv, hogy hány előadásnak kell futnia, hogy az már rentábilis legyen, sikeres legyen? Ez egész hogy épül föl?
Igen, hát ez nyilvánvalóan költségvetés nélkül gyakorlatilag ma a gazdasági társulást teljesen mindegy, hogy az kultúra vagy pólógyártás nem lehet működtetni. Tehát egy költségvetést próbálunk felépíteni, amelyben egy-egy új produkciónak megnézzük, hogy mennyi a úgynevezett létrehozási költségei, amit one-off költségeknek szoktak nevezni, illetve utána mennyi az előadásonkénti operatív költségei. És mi azt kell, hogy megnézzük, hogy amikor egy új előadást létrehozunk, abba befektetünk 10-15-20 millió forintot, nyilván az előadás méretétől, a szereplők számától, a díszlettől, csomó mindentől függ, hogy ez 10 millió vagy 20 millió, befektetünk egy ennyit, látjuk, hogy utána a jegyeladásból, illetve az előadásnak a tájelőadásai révén mennyi bevétele lesz, és az alapján tudjuk megnézni, hogy az a befektetett pénz mennyi idő alatt jön vissza.
Az árazás?
Tehát ez az alap.
Mennyire dinamikus az árazás, a jegyárazás?
Hát nézd, mi megmondom őszintén, nem nagyon szoktuk a dinamikus árazást használni itt Budapesten a állandó játszóhelyeinken. Az hozzá tartozik, hogy mi nálunk egy előadás életében körülbelül olyan 50-60%, amit Budapesten játszunk, és körülbelül 40-45% az, ami a tájelőadásokon kerül egy előadás bemutatásra.
Ugye ez továbbra is alap, ugye ez a modern része, hogy minden előadás mozgékony, tehát
igen, hát ez ennek a magánszínházi működésnek az én nézetemben ez az alapja, mert hogy ugye nekünk egy játszási kényszerünk van, tehát az a pénz, amit én befektettem, az akkor jön vissza, hogyha sokszor játszunk ezt az előadást, és az operatív költségek és a jegybevétel között van egy olyan rés, amivel a befektetett pénzt visszatermeljük.
Nos,
ez nagyon nem mindegy, hogy ez hány előadás után történik.
Na, ezt akartuk kérdezni. Hát, általában egy átlagos előadásnál hány előadás szükséges ahhoz, hogy mondjuk a break-even-t elérje?
Hát igen, ez az, amiben nagyon nagy változások vannak most. Tehát ezt itt el kell mondani, hogy az elmúlt 5 évben a break-even pointot, mikor éri el egy előadás, ez alapvetően megváltozott. Több okból. Először is én úgy látom, hogy régebben, én úgy szoktam, hogy az utolsó polgári évben, az ugye a Covid előtti időszakot nevezem az utolsó, tehát a 18-19-et, abban az időszakban általában olyan 40-45 előadás körül ez a break-even point megvolt. Na most ez ma bőven a 60 előadás fölött van. Ennek több oka van. Egyrészt a előállításnak a költségei jelentősen növekedtek az elmúlt 5 év inflációs hatása miatt. Ebben benne van az energia, benne van az építőanyag, ami ugye a díszlegyártásnál, és benne van a humán erőforrás költségeinek is a növekedése, marketing költség növekedés. Másrészt a jegybevételek, hiába próbáljuk emelni az árakat, hiába próbálunk magasabb árakkal dolgozni vidéken, ennek ellenére a jegybevétel az csökken, mert a költségnövekedésnek az aránya, mértéke nagyobb mértékű, mint a jegybevételből származó növekmény. Tehát nem tudjuk annyira megemelni az árakat, amennyivel a költségeink növekednek.
Tehát igazából itt több előadást kell játszanotok ahhoz, hogy pénzeteknél legyetek.
Pontosan így van.
És ez befolyásolja most már a darabok kiválasztását is? Hát akkor ebből azt feltételezem, hogy jobban el kell menni a közönség igény felé, és akkor fölmerül a kérdés, hogy akkor a művészeti szempontok, meg amit korábban
nagyon
voltak.
Nagyon jó kérdés.
Mert voltak olyan előadások, ahol vállaltad, hogy ez valószínűleg nem fog elmenni 40-ig, de ez nekünk fontos, és csináljuk akkor is, hogyha ez mondjuk külön kivéve, akár önmagában veszteséges is lesz.
Igen, ez egy rendkívül fontos kérdés, és tulajdonképpen a döntéseimnek a döntő része most e körül mozog. Egyrészt kevesebb bemutatót tudunk csinálni, mint csináltunk 18-19-ben, másrészt pedig a réteg színházi előadásoknak az aránya, ugye ami mindig egy nehezebben eladható kisebb piaci szegmens érintő előadás, annak az aránya csökken. Tehát régebben 2-3 réteg színházi bemutatónk volt egy évadban, most ez inkább egy, néha 2-re csökken. Tehát ez már nyilván jelez valamit. Annál viszont mi nagyon megpróbálunk odafigyelni, és abból még nem nagyon szoktam engedni, hogy amit bemutattunk szórakoztató előadás, az megmaradjon abban a minőségi szórakoztató előadás sávban, ami kezdetektől fogva minket jellemez, tehát ezek szóljanak valamiről, ebben kemény munka legyen beletéve az előadásokba, lehet, hogy szórakoztató, de vigyen magával a néző valamit, amikor elmegy tőlünk a belvárosiból, vagy a Jurányiból, vagy a címből.
Kőkemény üzletember és menedzser szemlélet egyébként, amit te képviselsz, csak ezt akarom így összefoglalóul elmondani, de még egy nagyon fontos dolog, ami a közönségre vonatkozik. Ugye szerintem ennyi év után elmondhatjuk, hogy van egy orla is közönség, akiknek van egy elvárása, van egy márka élménye veletek kapcsolatban, ha fogalmazhatok így, de mennyire tudjátok bővíteni a közönségeteket? Mennyire tudtok új nézői réteget megszólítani? Hogy látjátok ezt?
Igen. Tudunk. Tehát ha nem tudnánk, akkor nem tudnánk fenntartani saját magunkat. Ez egy állandó feladat, hogy a közönségünket folyamatosan bővítsük, közönségünket folyamatosan új dolgok felé nyitottá tegyük, és nagyon fontos kérdés, hogy mennyire tudjuk fiatalítani a közönséget. Ez ugye minden színházban problémát jelent, a legtöbb színházban problémát jelent, hogy lehet a fiatal korosztályt megszólítani, illetve azt a középkorosztályt, amelyiknek ugye a legnagyobb feladata ma a magánéletben az egzisztenciális biztonságnak a megteremtése, és hogy tudjuk őket rávenni arra, hogy jöjjenek időnként színházba. Nagyon fontos, hogy nagyon sok olyan előadást próbálunk bemutatni, ami pont ennek a középkorosztálynak a problémáival foglalkozik, mert hiszem azt, hogy ma leginkább egy ilyen jellegű magánszínházi szervezet, mint ami mi vagyunk, csak olyan előadásokkal tud sikert elérni, amire a mára reflektál, ami a ma problémáival foglalkozik, mert ez az, amire a néző kíváncsi. Ezzel tudunk neki hozzájárulni a mindennapjaival. Nálunk, és ez nagyon fontos hangsúlyozni, tehát természetesen egy magánszínházak, és nem is a feladata, a klasszikus színházi modell nem szokott általában működni. Természetesen van kivétel, például egy őrült naplója, amit most már 9. éve játsszuk, és a 300. előadáshoz közelít, de nálunk azért inkább a mai kortárs darabok működnek, és ebben nagyon fontosnak tartom, hogy szerintem mi vagyunk a legnagyobb, vagy mi vagyunk az a színház, a legtöbb magyar kortárs darab van repertoárom.
Még két kérdésem lenne, egyik egy kicsit visszakanyarodva még itt a költség, meg az üzleti részhez, amikor a TAO kiesett, az mennyiben alakította, vagy mennyiben kellett emiatt átalakítani az üzleti modellt, meg a repertoárt, meg az egész hozzájárulást?
Hát nyilvánvaló a TAO az egy borzasztó fontos elem volt. Tehát mi, mint magánszínház, sohasem semmilyen állami támogatást nem vettünk igénybe. Az egyetlen egy állami forrás volt, az a TAO, ami azért ugye úgysem közvetlen az államtól érkezett, hanem ez egy normatív ártámogatás, amiben részesültünk. Az nagyon lényeges volt, és itt valóban bejön az én közgazdász gazdasági gondolkodásom, hogy én nagyon odafigyeltem, hogy azt a TAO pénzt, amit mi megtermeltünk, azt mi hogy költjük el. Tehát, hogy mi azt igyekeztünk nem felélni, hanem beosztani. Mindig addig próbáltam nyújtózkodni, ameddig a takaróm ért, és sose próbáltam olyan előadásokat létrehozni, vagy olyan projektekbe belemenni, ami úgy éreztem, hogy nagyobb rizikót tartalmaz, mint amit a mi lehetőségeink mellett meg lehet valósítani. Ez egy nagyon lényeges eleme. A TAO megszűnésével gyakorlatilag pont azok a beruházási biztonságok, ugye itt a beruházás alatt az új előadások létrehozását értem, mert ugye az a mi beruházásunk, az abban lett egy elég nagy hiátus, és ezt kellett nagyon okosan beosztani, illetve ezt kellett most teljesen átcsoportosítani a működésünket, hogy megtermeljük azt a pénzt, amiből az új előadások létre tudnak jönni.
És akkor némileg kapcsolódóan a költségszintben gondolom, hogy a fizetések, személyi ráfordítások nagy szerepet játszanak, és a színészeken nem tudom, hogy lehet-e, meg kell-e, vagy hogy érdemes-e spórolni, tehát az, hogy kevesebb szereplős előadás, kamaradarabok előtérbe kerülnek-e, illetve ez kapcsolatban érdekelne, hogy hogyan lehet egyáltalán a színészeket beosztani, hogyha nincs kifejezett társulat. Tehát pont ami most jön, új bemutatótok, a Mária Luisa szereplői közül, Gyabronka Józsefet, Debreceni Csabát, pont láttam ugye más színháznak az előadásaiban, és össze-vissza több helyen föllépnek. El nem bírom képzelni, hogy a sok kiváló szabadúszó színészt, aki több helyen is föllép, és nem tartozik esetleg fix társulathoz, hogy lehet az ő beosztásokat úgy megcsinálni, hogy mindig mindenki valahogy pont föl tudjon lépni, és az előadásoknak az időrendjét, beosztását hogy lehet összerakni.
No, tehát először is mi nekünk is azért ugye van egy kvázi társulatunk, amit mi egy alkotóközösségnek nevezünk, az a körülbelül 10-12 színész van. Ez egy nagyon lényeges elem. Enélkül ma magánszínház nem tud működni. Ez egy lazább társulati együttlét, amelyben van egy közös alkotó szellem, amelyben mindenki ad a másiknak egyfajta biztonságot. Mi nyilvánvalóan egy egzisztenciális biztonságot próbálunk, kellő előadásszámot és új bemutatót próbálunk ezeknek az alkotó közösségi tagoknak biztosítani, ők meg egy egyeztetési elsőbséget biztosítanak. Aha. És ezáltal van az, hogy mi nekünk van egy alaprepertoárunk a saját alkotó közösségi tagunkkal. És emellett hozunk létre olyan előadásokat, amelyben valóban kevesebb alkotó közösségi tag van benne, de ez pont azért kell, hogy az egyeztetési megszerkesztetés meg tudjon valósulni. Tehát amikor a belvárosi színházban játsszuk azt az előadást, amelyikben több vendégszínész szerepel, akkor tudnak a mi alapelőadásaink tájelőadásra menni. Tehát ennek a kölcsönösségét kell tudni kiépíteni. Ez a legnagyobb titok, és ez Mester Éva kolléganőmnek a legprofibb egyeztető és legprofibb gondolkodó ilyen értelemben, mert ez az ő napi 18 órai munkájára épül az, hogy ezt mi folyamatosan tudunk havi 50-60 előadást.
Tehát az összes játszani. Színésznek az időbeosztását meg a egyeztetni
hát igen,
a többi munkájukkal.
Hogy lehet úgy, meg akár még a szereposztásnál is, hogyha több vendégszínész van, hogy akkor is az egyeztethető legyen, és ne váljon olyan, hogy maximum két havonta egyszer tudjuk kitűzni az előadást. Most visszatérve a kamaradarabok meg a sok szereplős előadások kérdésére, nyilván erre utaltam akkor, hogy addig nyújtózkodunk, ameddig a takarunk ér. Tehát ilyen nagyon sok szereplős, 10-15 szereplős előadást mi elég ritkán hozunk létre, mondjuk úgy, hogy 2-3 évente, talán pont idén volt egy ilyen nagy bemutatónk, ami egy világpremier is volt, a Woody Allennek a Brooklyni mese című darabja, amiben 13 szereplő van, de azért valóban a mi előadásaink legtöbbje azért ez a 6-8 szereplős sávba esik bele. Ez természetesen nem véletlen, pont az egyeztethetőség miatt. A arányok változására, és ez talán az egyik legdrasztikusabb változás, ami az elmúlt 10 évben bekövetkezett Magyarországon, hogy a tájelőadásoknál a rendkívül megnövekedett utazási és szállítási költségek miatt láthatóan a vidéki partnereink kezdik inkább a kamara előadásokat meghívni, mert nyilvánvalóan azoknak az előadásoknak a költségei alacsonyabbak, és azok az alacsonyabb vidéki jegyárak mellett ismét kitermelhetők. Tehát ez is ennek a része, és mi is éppen ezért gondolkodunk most több négy-öt szereplős előadásoknak a létrehozatalában.
Tibor, nagyon szépen köszönjük, hogy engedtél betekintést itt nem csak a művészeti, hanem egyébként a menedzsmenti életbe is, és egy kicsit átláthattuk, hogy mi lehet itt a sikereteknek a titka, úgyhogy további jó előadást és sikeres évadot kívánunk nektek.
Nagyon kedvesek vagy, köszönjük szépen, remélem a hallgatók is élvezték, és beleláttak valami olyanba, ami nem minden nap van napirenden. Úgyhogy köszönöm szépen, remélem hamarosan újra találkozunk, vagy halljuk egymást.
Köszönjük szépen, szép napot!
Orlai Tiborral. Szia! Orlai Tiborral, az Orlai Produkciós Irodalap tulajdonosával, ügyvezetőjével, producerével beszélgettünk egy kicsit az működés gazdasági hátteréről.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Már nem tudom, te mondtad az elején a békönt, vagy én mondtam a békönt, de az aranyköpést te fogod mondani.
Az aranyköpést én mondom tőle, itt filozófus államférfiről van szó. És ez az aranyköpés, amit választottunk tőle, nagyon-nagyon... Igen. Így hangzik tőle. Ha valaki mindjárt kezdetben biztonságot akar, kétségek
között... Bizonyosságot.
Bizonyosságot fog, akkor kétségek között fogja végezni, de ha mérsékli magát, és kételyekkel kezdi, akkor el fog jutni a bizonyosságig. Tehát mindenki vonja a következtetést.
Uh-huh.
Na?
Levontam.
Oké. Okay.
És akkor megcsináltuk magunknak a mozgásteret, amit megígértem neked, úgyhogy
igen,
a Zsuzsi lapszemle következik.
Zsuzsi lapszemle következik, és igazából azt a gondolatmenetet vinném tovább, amit igazából a tegnapi adásban is boncolgattatok, ez pedig a kaliforniai tűz, mert hogy ott ugye beszélgettünk arról, hogy vajon milyen tűzoltási mechanizmusok lehettek volna, egy tűzoltóval beszélgettetek. Én pedig a lelki dolgokat szeretném végigvinni, de nem saját kútfőből, mert hogy a Népszabán találtam egy nagyon érdekes cikket ennek a történetnek a nyomán, hogy a fejünkkel nem tudjuk meggyógyítani a szívünket. minket. Na most ez a cikk arról szól, hogy milyen veszteségeket élünk át, például az ilyen pusztító tűzvészek esetében, mert hogy gondoljunk csak bele, hogy nem csak a házunk ég le, és anyagi javaink vesznek oda, hanem azok az apró emlékek is, amik mondjuk a gyereknek a szülinapi fényképei, vagy személyes tárgyainknak a vesztesége, és arra hívja fel egyébként a cikkben a figyelmet Dorogi Márta pszichológus, hogy elmondja, hogy ezeket a tragédiákat engedjük meg magunknak, hogy a gyász folyamatával együtt megéljük. Tehát, hogy ne akarjunk mindig logikus magyarázatot keresni az érzéseinkre, hanem igenis az anyagi veszteségek mellett ezekkel is nyugodtan számoljunk, és próbáljuk meg megélni ezt, mert hogy ez abszolút az érzelmi gyógyuláshoz és feldolgozáshoz fog majd minket elvezetni. Ez egy érdekes aspektusa szerintem ennek az egész kaliforniai tűzvésznek, ott ugye nagyon sokféle tekintetben beszélgettünk erről, de azért is akartam idehozni ezt a témát most, mert ha belegondolunk, nem csak ott ér minket veszteség, amikor mondjuk egy ilyen tűzeset van, hanem más személy. Például képzeld el, összetöröd az autódat. Az egy személyes tárgy sokaknak. Azért ott, hogyha nem tudod megcsináltatni, nem olyan lesz, nem tudom, tehát az is egyfajta érzelmi veszteség, mint a mellett, hogy nyilván ne, anyagilag is külkeményen.
Ellopták az órámat.
Na, ugye? Tehát, hogy...
De 6 óra, tehát tök régi, meg már senkinek semmit nem ér, de nekem személyesen meg tök nehezen élem meg, és viselem meg, pedig apróság. ...nak tűnhet, és nem is túl értékes, tehát igen, igen.
Jó, tehát hogy még miért itt beindulna az üzenet cunami, hogy jaj, hát ez gazdasági műsor, tudom, csak és nem is akarom nagyon messzire vinni ezt a témát, csak szeretném ide pontozni ezt, hogy a Népszava felhívja a figyelmet ebben a cikkben erre az érzelmi veszteség és tűzvész összefüggésre, ami szerintem egy egészen
különleges. Ez a maiban, vagy tegnapiban?
Ezt azt hiszem tegnap délután jött ki ez a cikk a
Népszavában. Ja, online.
Így van.
A tűzről viszont eszembe jutott az a tűz című dal, amit már tök régen hallottunk, hát úgyhogy most előkaptam.
Wow. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
Mit jelent egy nyertes cégnek a magyar innovációs nagydíj? Erről fogunk beszélgetni többek között.
Hát nem csak erről, hanem hogy mit csinál egy nyertes cég utána, mert
pontosan.
Nagyon izgalmas.
És hogyha valaki szeretné nyerni, akkor egyébként meddig és hogyan lehet majd pályázni? Ezekről a kérdésekről fogunk beszélgetni.
Mi volt a munkacíme a beszélgetésünknek? Elárulhatjuk, hogy az egér szemüveg, de most nem kell mosolyogni, mert egy nagyon-nagyon komoly dologról van szó. Mindjárt kiderül is, hogy mi ez pontosan. Ja, itt van velünk a vonalban dr. Rózsa Balázs, a Femtonics, illetve a Brain Vision Center kutatóintézet és kompetencia központ alapító ügyvezetője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt, Balázs!
Köszöntöm a kedves hallgatókat!
Szóval bevalljuk őszintén, hogy azért mi egy kicsit elméláztunk ezen a VR szemüvegen, ami egereknek készült. Ezt jól, tehát hogy így bevallom, Gáborral azért ezen így összenéztünk.
Beszélgettünk róla, és lassan, de megértettük, hogy miről van szó, de majd még a kihívás az lesz, ezt a hallgatókkal is megismertessük. De először beszéljünk a cégről, illetve magáról az innovációs nagydíjról. Annak a apropóján is, igen, hogy ott igen. Most lesz a következő etapon a határidő. A ti cégetek viszont ennek a nyertese volt. Az esetetekben ez hogy volt pontosan?
Igen, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának díját kaptuk. Ugye kifejlesztettek egy olyan háromdimenziós képstabilizációs rendszert, egy olyan lézerpásztázó femtoszekundós eljárásra épülő rendszert, amely képes élő állatmodelles kísérletekben kompenzálni az élőlények agyának mozgását. Tehát akár viselkedés, tanulás, futás során tudjuk nagyon precízen mérni az idegsejtek, illetve azoknak a nyúlványainknak az aktivitását.
És akkor ehhez van szükség a kísérleti állatokon a valóságnak a kivetítésére? Tehát, hogy ők mást lássanak? Vagy hogy miért fontos, vagy miért jó VR szemüveget adni az egerekre?
Így van, tehát a természetes látás élménye az miben különbözik
ettől. Igen, igen. Egyébként egyetértek azokkal a kuncogásokkal, mert én is hasonlóan álltam hozzá, amikor hallottam, hogy a laboratóriumban elkezdtek ezt a projektet fejleszteni, és utána megdöbbentünk, hogy valami teljesen máshogy történik az egerek látása, mint az elmúlt 30 évben több mint 1 millió agykutató elhitte, vagy elgondolta. Ugyanis az elmúlt 30 évben senki nem jött rá arra, hogy míg az ember egy sík képernyő tévét nézve képes értelmezni azon látottakat, tehát térben el tudja helyezni, hogy egy-egy személy előrébb hátrább helyezkedik el, vagy egy-egy tárgy hol helyezkedik el térben, addig az egér nem képes erre a komplex gondolkodásmódra, tehát valójában nem látja a tévé képernyőn bemutatott különböző filmeket, vagy jelenteket, vagy akár virtuális valóságot. Tehát gyakorlatilag számára teljesen érthetetlen. És arra jöttünk rá, hogy ez a perspektívikus gondolkodásmód, amely ugye a reneszánsz festészetben jelent meg talán legelőször, ugye Leonardo da Vinci utolsó vacsora kép és elég híres erről a térbeli tervezésre, hogy az oszlopsorok és a mennyezeti kazetták összefognak egy perspektívikus pontba. Most erre az egerek, erre a komplex gondolkodásra és a síkból a térbeli információ visszaszámítására gyakorlatilag képtelenek, nem képesek ezt megérteni. És ezt úgy bizonyítottuk, hogy egy virtuális szakadékot vetítettünk az egérnek, és ha ezt egy tévéképernyővel vetítettük, akkor az egér egyszerűen átszaladt rajta, észre se vette, hogy ott egy szakadék van. Míg hogyha az általunk fejlesztett, sztereó látásra adó Oculus rendszerrel vetítettük a szakadékot, akkor az egér megtorpant, és hátrafelé kezdett el szaladni, ami azt jelentette, hogy ő megijedt a mélységtől, tehát valójában elkezdte ismerni a teret. Tehát 30 év után mondhatjuk, hogy először vagyunk ott, hogy végre olyan eszközökkel tudjuk az egér számára vetíteni a képet, amelyet ő is megért, amelyet valóságosnak tud értelmezni.
De miért fontos nekünk, hogy az egér ezt lássa, és ezt jól lássa?
És hogyan lehet ezt a későbbiekben akár az emberi gyógyításra adaptálni?
Hát így legegyszerűbb példám számukban kifejezve, ugye régen akár 2 hétig tartott egy egérnek a betanítása egy ilyen kísérletben, de minimum 5-9 napot vett igénybe. Ez azt jelenti, hogy minden nap reggeltől esik a kutatóknak rengeteget kellett dolgoznak kísérletekkel, és ugye azt várjuk ettől az új rendszertől, ami konkrétan meg is jelent pár héttel ezelőtt a világ egy legrangosabb lapjában, a Nature Methods-ban, hogy mindössze akár 40 perc alatt, azaz 100-300-szor gyorsabban képes ebben a rendszerben tanulni az egér. Ugye ez rengeteg munkaidő megtakarítás jelent a különböző gyógyszercégeknek, kutatóknak, illetve teljesen más módon mutatja meg számunkra az agynak a működését. Hiszen, hogyha valami 2 hét alatt történik, már a bejövő vizuális memória információ, az gyakorlatilag szétoszlik az agyban, az agy különböző rétegeiben eloszlik. Így a mi esetünkben viszont konkrétan azt látjuk, ami történik a tanulás pillanatában, tehát valójában az eredeti legfontosabb agyműködési folyamatokat, változásokat tudjuk lokálisan megfigyelni a rendszer által, amelyet ugye az innovációs nagydíjas termékünkkel kombinálva ki is tudjuk olvasni konkrétan, mi is történik az agyban ilyenkor.
És az miért baj, hogyha mozog az egér feje?
Hát tulajdonképpen abban szempontból baj, hogy ezek a legkorszerűbb technológiák, gépek, ezek nagyon nagyok, több száz kilogrammosak, és ugye jelenleg nem képesek követni az egereket mozgás közben. Azt mondjuk elárulom, hogy van egy olyan technológiánk, amit nem sokára debütálunk a világ legrangosabb egyetemein is, és az pont arról szól, hogy akár mozgás közben is tudjuk most már ezt végezni, de mondhatjuk, hogy az elmúlt sok 10 évben, ha valaki nagyon magas szintű minőségű adatokat akart kinyerni az egerek fejéből, akkor mindenképpen az úgynevezett head restraint állapotban, azaz rögzített fej mellett mértük az egereket. Eközben az egerek persze szabadon futottak, mozogtak, és szabadon tudtak egy virtuális valóságban különböző pozíciók között helyet váltani.
Nekem itt volt az előzőekben egy kérdés részletem, egy kis foszlányom, mert ugye azt feltételezem, hogy azért ez egy emberekre is majd később adaptálható, neurológiai rendellenességet diagnosztizáló segítő módszer lehet.
Hogy jutunk vissza az emberekhez,
onnan
a gyógyításhoz?
Az emberekhez, igen.
Igen, több szempontból is. Egyrészt melyik részlet mondjam először, talán kezdjük akkor a innovációs nagydíjas termékünkkel. Ugye mondhatjuk, ez a termékcsoport vagy termékcsalád, amit létrehoztunk. A legnagyobb előnye ebből a szempontból, a kérdés szempontjából, hogy a központi idegrendszeri betegségekkel kapcsolatos mechanizmusokat minden eddiginél nagyobb hatékonysággal tudja mérni. De sokkal jobb jelpezzel viszonyal, illetve sokkal gyorsabban és térben tudja ezeket megjeleníteni. Tehát minden eddignél precízebb képet tudunk kapni arról, hogy például egy gyógyszermolekula hogyan hat, illetve hogy milyen sejt közötti kapcsolatok, mechanizmusok, összhatások alakítják az adott betegséget. Tehát ez egész konkrét példával egyetlen egy mérésből tudunk olyan következtetéseket levonni, amit korábban mondjuk 100 000 mérés elvégzésével lehetett megfogalmazni, és ugye nyilván egy mérésből annyival precízebben látjuk az információt, hiszen egyszerre látjuk, és nem kell sok mérésből spekulatív módszerekkel összeátlagolni, mi történt valójában.
Tehát felgyorsítja a kutatásokat, ez a lényeg, meg a fejlesztéseket, gyorsabban juthat el, ezek szerint a gyógymódig az emberiség, ha jól értem.
Igen, egész konkrétan egyébként az epilepszia és a depresszió sejtszintű terápiájának kifejlesztéséhez használjuk konkrétan, és hát egész kísérletekben nagyon szép eredményeket tudunk most már felmutatni.
Jó, ez hogy megy egyébként tovább? Tehát, hogy meddig foglalkozik ezzel a kutatóintézet és kompetencia központ, illetve utána ezt magáncégeknek adjátok el a technológiát, vagy ez helyben, vagy közel folytatódik, folynak a kutatások is ezzel kapcsolatosan. Ez hogy működik?
Hát gyakorlatilag a nemzetközi trendet követjük ezen a folyamatok során, tehát amikor megszületik egy új találmány, akár a innovációs nagydíjas háromdimenziós valós idejű képstabilizáló rendszer, vagy akár ez az egerek térreállítását biztosító mokulusz, akkor először alapkutatási közleményeket jelentettünk meg, és utána egy bizonyos idő múlva, pár hónap elteltével, miután a közlemény megjelent, akkor kibocsátjuk azt a terméket, amelyet akár kollaborációs formátumban, vagy akár termékként tudunk értékesíteni, ugye a non-profit szervezetünk, úgy pedig a befolyt bevételeket visszaforgatja a központi idegrendszeri betegségek kutatásába és az új terápiás és diagnosztikai eszközök fejlesztésébe. Tehát itt a specialitás az, hogy tulajdonképpen visszaforgatjuk ezeket a bevételeket annak érdekében, hogy még jobban haladjon a tudomány.
Mennyire segítette a munkátokat egyébként az, hogy megkaptátok a Magyar Innovációs Nagydíjat? Mennyire lendítette el?
Melyik évben voltatok a díjazata?
Ugye tavaly évben. Elég sokban, tehát ugye egyrészt például azt mondhatnám, hogy a brandépítésben nagyon sokat jelentett, hiszen nyilván egy ilyen elismerés megerősítette azt a K+F csapatot, amely azt a küldetést létrehozta, hiszen sokszor ugye éjszakákban nyúlan kellett ezt a fejlesztést végezni, és hát nekik egy erős pozitív feedback. Ugye, amit megemlítenék, hogy erősíti a HR tevékenységet, tehát egyes szakmai területeken mondhatjuk, hogy sorbálnak a szakemberek, hogy beülsenek a cégeinkbe. Illetve tudomásom szerint van egy olyan fontos jelentőség ennek a díjnak, hogy ezt figyelembe fogják venni a hazai pályázatoknál, ami azért dicséretes szempont, mert egy ilyen innovációs díjjal jutalmazott termék vagy fejlesztési vonal nyilván sokkal ezzel mögött levő fejlesztő csapat sokkal hatékonyabban tudja a pályázati forrásokat hasznosítani annak érdekében, hogy új készülékek, berendezések vagy eljárások szülessenek.
Okay.
Nagyszerű, hát
nagyon
gratulálunk.
Köszönjük. Ez nagyon jó hangzik, és további sok sikert kívánunk akkor hozzá.
Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen, szervusz, viszhal. Dr. Rózsa Balázs, a Femtonics, illetve a Brain Vision Center kutatóintézet és kompetenciaközpont alapító ügyvezetője volt a vendégünk.
A beszélgetésünk apropója pedig, és...
A dátumot tegyük hozzá, szerintem még azt nem
mondtuk el. Február 10-ig lehet beadni a pályázatokat.
Az idei Magyar Innovációs Nagydíj pályázataira.
Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
Na, hát már majdnem elmentél hírekre.
Majdnem elmentem
úgy
hírekre,
igen. Úgy lekaptad a fülesedet, hogy... igen. Bocsánat, fejes a gyerekeimtől. Fejes? Tudom, persze, én teljesen hülyének néztek, amikor én fülesnek neveztem az otthoni fülesemet, mert hogy az fejes, és a füles és a fejes közötti
különbség. De tudod miért? Mert nekik a füles hívták. Az, ami tényleg szó szerint bedugnak a fülükbe. Pontosan. Ez meg átmegy a fejükön.
Igen.
Tehát, hogy boomerek vagyunk.
És nem akarják megérteni, hogy ezt a rádióban, ahol az öreg vén boomer apjuk 20 éve tolja, ahogy húzza az igát, ott ezt fülesnek hívják. És ki röhögne?
Ki röhögtek?
Ki?
Hát figyelj,
és ez fáj.
Én tanultam, és múlt héten is említettem ezt talán, hogy az egyik legdurvább kifejezés, amivel mostanában találkoztam, az a Boomer Pro Max. Hallod. Tehát, hogy ilyen, kategória is van. Úgyhogy vigyázzunk arra, hogy ezt ne érjük el.
Most nem tudom, hogy erről értesültek-e a kölkök, hogy van ilyen is. Jó, remélem, hogy nem tudnak róla. Lehet, hogy jobb, ha nem tudom meg a besorolásomat se.
Na, tehát zárjuk lassan ezt az órát. Czoller Andi híreivel is jövünk majd hamarosan, vissza lesz egy négyzetméter rovatunk, illetve utána nézünk annak is, hogy mi volt ez a gárdonyi olajszennyezés.